kedves gyülekezet, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy a ma délelőttet én tartsam. Ugye többször elhangzott már, hogy a nem is tudom minek nevezem, ifjúsági összejövetel, vagy táborozásunknak a mottója ez, hogy világíts, a világítás. És a beszélgetésekben ugye én a hagyományos szombatiskolai csoportban voltam, nagyon izgalmas beszélgetés alakult ki, és azt hiszem, hogy elég komoly kapcsolat volt a mi beszélgetésünk és a mostani témánk között, de úgy tudom, hogy akik az ifjúsági témáját vettétek csoportokban, nektek különböző, hogy is mondjam, diagnózisokat kellett felállítani, jól emlékszem? Feltett Isti meg Ádám kérdéseket, hogy hol a probléma, és ti erre válaszoltatok. Jól emlékszem? Fel tudnátok idézni néhány dolgot? Kezdjük a problémákkal, jó? Mielőtt felolvasom az alapigét, szeretnék néhány dolgot hallani tőletek. Mi a probléma a közösséggel? Miért nem tölti be azt a szerepét, hogy világítania kellene? Ugye emlékeztek a mi csoportunkban, a szombatiskolai csoportban is előjött. Hol van a probléma, hogy világítani kellene, de valahogy a fényerő nem az igazi. Nem annyi lumen, amennyinek kellene lennie. Miket soroltatok fel? Tessék?
A helyet, hogy Istenre figyelnék, hogy magamra foglalkozhatunk.
Köszönöm. Egy. Tehát önmagamra figyelek, ahelyett, hogy Istenre. Mi volt még? Jegyzek? Mi volt még? Tessék. Igen. Az apró bűnöket még elnézi az ember. Mi volt még?
Csak?
Na, ez már egy komolyabb. Valaki bort iszik és vizet prédikál. Remélem, hogy csak vizet fogok prédikálni, és vizet láttak majd engem én mindig. Bort iszik, vizet prédikál probléma, igen.
Az, amit teszek, azt kényszerből teszem.
Aha, amit teszek, azt kényszerből teszem. Ezt a mi csoportunkban úgy fogalmazódott meg, hogy, és hát nem egészen ez, de ugyanígy tudnám megfogalmazni, hogy van a hívő ember, és hogyha eljön egy bizonyos pont, akkor nem veszünk többi hívő emberek, hanem csak vallásos emberek, ugye? A kényszer, a vallásosság is egyfajta kényszer, a rossz értelmet vallásosság. Nagyon jó. Mi volt még?
Megszokás volt.
Megszokás. Igen. Jó, köszönöm, akkor így nagyjából összegyűjtöttük, hogy mi a diagnózis. És feltennék nektek egy kérdést, hogy mire jó a gyógyászatban a diagnózis. Vannak köztünk orvosok, vagy orvostan hallgatók vannak. Mire jó a diagnózis? Igen?
A betegség okát.
Aha. A betegség okát lehet vele kideríteni. Lehet diagnózissal gyógyítani? Lehet diagnózissal gyógyítani? Neked ez a bajod, én megmondom neked, most aztán egészséges vagy. Vagy amit a szombatiskolában vettünk, megmarta a kígyó Izrael népét, Mózes körbe megy és azt mondja, hogy barátaim, titeket kígyó mart meg. Lehet diagnózisra gyógyítani, vagy nem?
Nem.
Határozottabban. Igen, vagy nem? Nem, ugye? Nem. Az emberi módszer az, hogy diagnózissal akarunk nagyon sokszor gyógyítani. Kimondjuk a gyülekezetben a problémákat, kimondjuk a közösség problémáit, és azt mondjuk, hogy ha ez nem így lenne, akkor minden jó lenne. Ez megoldás, vagy nem? Kimondtátok? Nem ez a megoldás. Nem. Azért szerettem volna, hogy kimondjátok a problémákat, mert a gyógyulás első lépése, a világítás első lépése, az, hogy az ember megállapítja, hogy van függöny az ablak előtt, tehát a függönyt el kell húzni. Az, hogy megállapítom, hogy van függöny, és ezért nem jön be a nap, attól még sötét marad. El kell húzni valahogy. Mit mond a Biblia, mit tanácsol számunkra? Én szeretném, hogyha Ézsaiás könyvét fellapoznánk együtt, vagy majd Csongor fellapozza nekem itt. Ézsaiás könyve 60. fejezetében találunk egy gyönyörű igét. Ézsaiás könyve 60. fejezet első két versét olvasom fel, és látjátok is a kivetítőn. Így szól. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Hogyha Ézsaiás csak annyit írt volna, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, akkor mi lenne számunkra ebben az örömhír? Találnátok bármilyen örömöt ebben az igében, hogyha mondom, csak ennyit idéztem volna be a második vers első felét, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Ez igaz? Kimerjük mondani, hogy ez igaz? Ugye igaz? De Ézsaiás nem azt mondja, hogy sötétség van és vége, és pont. Ézsaiás azt mondja, hogy kelj fel, eljött az ideje, hogy világíts. Ha szó szerint akarom fordítani, az, hogy kelj fel, világosodjál, itt nem fokozatosságról beszél a Biblia, két darab szó van ott. Felállni, világítani, felszólító módon. Kelj fel, világíts. Ugye a világosodjál az a magyarban egy kicsit olyan, mint hogyha egy folyamatra utalna, hogy világosodok egyre inkább, még egy kicsit sötét vagyok, de majd világosodok. Nem, a hívedben annyi van, hogy kelj fel, világíts. Kelj fel, világíts, mert eljött az az idő, most van annak az ideje, hogy világíts. Azt kell, hogy mondjam, hogy Ézsaiás azt mondja számunkra, hogy a megoldás bennünk van. A megoldás nem külső okokban kell keresni elsősorban. Vannak külső okok, lehet a külső okokat meghatározni, hogy megpróbáltuk meghatározni, hogy vannak testvérek, akik bort isznak és vizet prédikálnak, vannak testvérek, akik a formákat tartják, a közösség azért nem működik, mert ez és ez van, vagy mutogathatok magamra is. De a Biblia minket arra biztat, hogy világítsunk. Ennyire egyszerű szavakkal, ugye? Csak azt mondja, hogy világíts, nem magyarázza tovább. Azt mondja, sötétség borítja a földet, ezért világosságra van szükség. Idáig beszélgettünk tegnap este is, ma délelőtt is, és most szeretném, hogyha megnéznénk egy kicsit, hogy mit jelent a világítás a gyakorlatban. Ugye ezek szép költői képek, de örülnék, hogyha együtt össze tudnánk rakni, és tényleg néha kérdezni foglak titeket, válaszoljatok bátran. Mit jelent a világítás? Egyfajta diagnózis? Rávilágítunk a problémára? Ugye ezt megbeszéltük, hogy nem. Nem a probléma megállapítása a világítás. Mit jelent akkor a világítás? Mi a világosság? Ezt a kérdést tegnap este is feltettem, de mivel kétszer annyian vagy háromszor annyian vagyunk, mint tegnap, szükségesnek látom újra feltenni. Mi a világosság a Bibliában? Ádám idézte reggel, János evangéliumából, hogy ez élet, az emberek világossága. Máshol azt olvassuk, hogy aki szeretett, aki szeret, az van a világosságban. Az élet, a szeretet. Ilyen magasztos fogalmakat, vagy inkább ilyen életelveket fogalmaz meg a Biblia számunkra. Ez a világosság. Amikor felszólít minket Isten, hogy világíts, Ézsaiás könyvében, akkor nem azt mondja, hogy próbáljunk világítani. És itt szeretnék idézni egy nagyon rövid mondatot. A Krisztus példázataiban, Ellen G. White Krisztus példázataiban találjátok. Ezt egyébként a múlt negyedévi szombatiskolában benne is volt. Krisztus nem arra szólítja fel követőit, hogy igyekezzenek világítani, hanem ezt mondja, világítsatok. Mi a különbség a között, hogy igyekezzetek világítani, és a között, hogy világítsatok? Igyekezz világítani, világíts. Használt Jézus ilyen kifejezést, hogy igyekezz? Na, használt? Mondott ilyet Jézus, hogy igyekezz megtenni valamit? Igyekezzetek?
Bemenni
a szoros kapun. Így van. De akkor itt most ellentmondásba keveredek magammal, ugye? Mert Jézus nem azt mondja, hogy igyekezz világítani, hanem világíts, de mégis azt mondja, hogy igyekezz bemenni a szoros kapun, ami ugye mondhatnánk azt, hogy ez a világítás is lehetne. Mit mond Jézus ott? Azt, hogy igyekezzetek, akarjatok, próbálkozzatok. Nem a magam kútfejéből szólok, ezt együtt találtuk meg, amikor még szólás voltam. Megnéztük az eredeti szöveget. Tudjátok, mi van ott? Mond nektek az a szó valamit, hogy agónia? Mi az agónia? Hangosan?
Élethalálharc.
Jobban megértjük, hogyha Jézus szavait inkább úgy fordítjuk, hogy folytassatok élethalálharcot azért, hogy bemehessetek a szoros kapun. Ugye ez egy kicsit más. A magyar nyelven az igyekezet az azt jelenti, hogy próbálom, de nem annyira megy, de azért próbálom. Jézus Krisztus azt mondta, ez egy élethalálharc. Emlékezzünk a szombatiskolában a kígyókra. Élethalálharc. Ami ott történt a pusztában, amikor az emberek ott haldokoltak, akkor az egy igazi élethalál harc volt, test közelben, fizikailag, igaz? Azt mondja, világítsatok, ne csak igyekezzetek, világítsatok. Mit jelent világítani? Élet, szeretet, ezeket találtuk az igében, és mit találunk még? Ez az idézet, amit elkezdtem felolvasni, nektek így folytatódik, hogy nem azt mondja, hogy igyekezzetek, hanem azt, hogy világítsatok. Ha befogadtátok Isten kegyelmét, akkor a világosság bennetek van. Ha befogadtátok Isten kegyelmét, akkor bennetek van a világosság. Mit jelent az, hogy befogadni Isten kegyelmét? Ki az, aki úgy érzi, hogy kegyelemre szorul? Ugye vagyunk egy néhányan. Én most nagyon őszinte leszek veletek, én évekig nem éreztem azt, hogy kegyelemre szorulnék. Pedig már, hogy is mondjam, adventista neveltetést kaptam, kiskoromtól kezdve gyülekezetben jártam, és sőt, már keresztségre is készültem. De nem éreztem azt, hogy én rászorulnék a kegyelemre. Ki az, aki kegyelemre szorul? Fizikai példa, tehát hétköznapi példa, történelmi példa, mondjatok valakit, ki az, aki kegyelemre szorul? Ki az, akinek megkegyelmeznek? A bűnösnek. Ki az, akinek kegyelmet szok, mondjuk a legszebb dolog kegyelmet kapni nem egy lopásért, hanem mondjuk valami komoly dologért. Ugye, mi történik azzal, aki, vagyis inkább így kérdezem, hogy ki örül legjobban a kegyelemnek? Az, aki megúszza a, nem is tudom, 3 hónap felfüggesztettet, az 5 évet, az életfogytiglant, vagy a halálra ítélt, ugye? Ők örülnek legjobban a kegyelemnek, nem? Azt mondja, ha befogadtátok Isten kegyelmét, akkor a világosság már bennetek van. Nem bennetek lesz, nem elkezdetek igyekezni világítani, hogyha te tudsz mit kezdeni azzal, hogy kegyelemre szorulok is, Isten kegyelmet ad nekem, akkor már a világosságban vagy. A kegyelem a halálra ítéltnek jön a legjobban, ugye? A kegyelem azoknak jött legjobban, akik ott feküdtek a pusztában, ahogy szombatiskolán vettük, megharapták őket a kígyók, és esélyük nem volt tovább az életre. Milyen a kígyóharapás? Ismeritek a tüneteit? Az ember belázasodik, egyre inkább beláll a lélegzet, talán vannak olyan tünetek is, hogy bedagad, és egyre kevésbé kap levegőt. Gondolnánk, hogy a bűnnek is ilyen a természete? Gondolnánk, hogy a saját megrögzött rossz szokásainak is ugyanilyen a természete? Nehezebb egy kicsit tetten érni, ugye? Hát az ember nem fuldoklik a saját, vagy is mondjam, haragjától, vagy nem is tudom, a saját indulataitól. De itt azt mondja, mindenki kegyelemre szorul, és aki befogadta Isten kegyelmét, az világíthat. Mondhatjuk azt, hogy a kegyelem szóval dobálózni egy kicsit olyan vallásos, ugye? Tehát kegyelem, kegyesség, stb. Szeretném egy picit egyszerűbben megfogalmazni. Amikor Erikával készültünk a házasságra, én nekem, hogy is mondjam, sokkal jobban kinyílt a szemem minden házasságra, sokkal jobban figyeltem az embereket, hogy hogyan élik meg a párkapcsolatukat, a házasságukat, és láttam olyan házaspárokat is, nem is egyet, ahol akár az egyik fél, tehát akár a hölgy, akár a férj, hogy is mondjam, nem tudja elfogadni a másikat. A másik egy állandó harag alatt van. Nem jól csinálod, megint nem jól csinálod, ezt sem csinálod jól. És a férj vagy a feleség próbálkozhat, a lehető legjobb szándék lehet benne, de valahogy soha nem élheti meg azt, hogy elfogadták. Én ezt szoktam mondani Erikának, hogy számomra, ami kapcsolatunkban az a legszebb, hogy itt vagyok, és mégis elfogad. Így vagyok, amilyen vagyok, és így is el tud engem fogadni. Isten előtt mi is ugyanígy állunk. Nincs rajtunk öltön, nyakkendő, nem tudunk, hogy is mondjam, előtte viselkedni. És egészen a szívbe lát, és azt mondja, hogy tudom, hogy mi van benned, és én így fogadlak el téged. Ebben az állapotodban akarlak megtisztítani. Nem úgy akarlak megtisztítani, hogy előbb gyere öltönybe, nyakkendőbe, húzd ki magad, légy csinos, és mutasd azt, hogy diplomatikus vagy. Isten nem tud diplomatikus lenni, nem is akar. A diplomácia valamilyen értelemben egy hazugság, nem? Valami mást mutatunk. A kegyelem erről szól. Úgy fogad el, ahogy vagyok, és abból formál át, ami vagyok. Azt mondja, ha befogadtátok Isten kegyelmét, a világosság már bennetek van. Ha tudtok mit kezdeni, ha tudok mit kezdeni, tudunk mit kezdeni a kegyelemmel, akkor a világosság már bennünk van. Visszatérek Ézsaiáshoz. Ki van vetítve? Nézzétek csak a szöveget. Kelj fel, világíts, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége, hol jelenik meg az Úr dicsősége? Az egekben, vagy egyszerűen Krisztuson, vagy valahol a Bibliában? Hangosan. Hangosan, jól mondtad. Rajtad. Az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mit jelent ez? Milyen az Úr dicsősége? Mit olvasunk a Bibliában? Hogy nézett ki, amikor Mózesnek megjelent? Fényes volt, ugye? Akkor most ilyen fényes embereket kellene látnunk. Fizikailag fényes embereket. Nem feltétlenül, ugye? Nem árulok el nagy titkot, a Bibliában van vagy 5 szó arra, hogy mi a dicsőség. A Mózes könyvében mondja úgy is, hogy Mózes azt mondja, szeretném látni a dicsőségedet, és az Úr azt mondja, hogy jó, megláthatod a jóságomat. A dicsőség az Úr jósága. De itt nem az a bizonyos halleluja kifejezés van, az is azt jelenti, hogy dicsőség. Halleluja, dicsőség, Jahvéna. Nem ez a kifejezés áll. Nem is az a kifejezés áll, amiből a magyar hódolat szó származik. Az is egy héber szó, hogy hód. Azt jelenti, hogy fényesség, csillogás. Nem ezek a szavak állnak itt. Itt egy nagyon érdekes szó van. Az Úrnak dicsősége, most nagyon szó szerint fordítom, az Úrnak súlya, tömege. A súly, amit nyom alatban, amit a mérlegre tesz, egy kicsit átvitt értelemben ez azt jelenti, az Úrnak hitelessége. Az Úrnak hitelessége rajtad megjelenik, vagy rajtad feltámad. Érezzük, hogy mennyire gyakorlatiassá válik ez az ige? Kelj fel, világíts, mert eljött az idő, hogy világíts. Most van az ideje, hogy világíts, mert az Úr dicsősége, az Úr hitelessége rajtad megjelenik. Ugye ez már egy picit többet mond számunkra, mint csillogás, ugye? A Biblia azt tanítja számunkra, hogy ilyen értelemben kell világítanunk. Az Úrnak dicsősége, az Úrnak hitelessége meg akar jelenni rajtunk, rajtad, rajtam. Istennek az a szándéka, hogy teljesen, 100%-ig bemutassuk az ő jellemét a világnak. Kinek működik ez? Kinél működik ez? Azt írja, aki befogadta Isten kegyelmét. Ha befogadtam Isten kegyelmét, akkor hiteles lehetek. Barátaim, én semmire nem vágyok jobban, mint hogy hiteles lehessek. A hitelesség az hol derül ki? Újra csak ezt a példát hozom, amikor megállok itt előttetek öltönyben, nyakkendőben is szépeket mondok. A hitelesség akkor derül ki, hogyha, vagyis ott mérhető le, hogy az ember. Hol? Mondjátok ti. Gyakorlatban valami közelebbit mondjatok. Hol a gyakorlatban?
Otthon.
Így van, így van. Otthon derül ki, hogy hiteles vagyok, úgyhogy innentől kezdve csak akkor higgyetek nekem, hogyha a feleségem bólogat, mert ő tudja, hogy milyen vagyok otthon. Mi kell ahhoz, hogy világítani tudjunk? Kell-e különleges tudás, vagy az ismeretnek egy olyan halmaza, hogy most már azt mondjuk, hogy igen, most már ismerjük Istent, befogadtuk a kegyelmet, most már hitelesek vagyunk, mehetünk világítani. Mennyi ismeret kell ahhoz, hogy az ember elkezdjen világítani? Mennyi? Értékkel. Na ez jó. Mustármag, jó példa. Mondok nektek egy történetet, nem az én történetem. Hányan olvastátok a leggazdagabb barlanglakót? És hányatoknak tetszett? Úgy láttam mindenkinek, aki olvasta. Akkor ismeritek Doug Bestert, aki ezt írta. Emlékeztek, van egy olyan rész, hogy ő még a barlangban, vagyis hát már a barlangban lakik fönn, és elkezd Bibliát olvasni. Emlékeztek erre a szakaszra? Na most az egyik prédikációjában kiderül, ezt nem írta bele a könyvbe, egy prédikációban elmondta, interneten megtaláljátok, hogy hát ő bizony hippi életet élt. Az azt jelenti, hogy ő a természetességre törekedett, tehát külsőleg sem vett magára hazugságokat, azaz ruhát. Tehát így érte az életét. De ő már akkor Bibliát olvasott, és jöttek hozzá turisták, akik hegyet másztak, és látták, hogy Bibliát olvas, és azt mondja, mondom, ezt ő mondta, az első Biblia óráig bizony minden külső hazugság nélkül, azaz ruha nélkül tartotta. Nem olvasta még azt a Bibliában, hogy takard el a te mezőn feleséged útságát, stb. Még nem jutott el odáig. De amilyen volt, és amikor volt neki, azt azonnal elkezdte továbbadni azoknak az embereknek, akik feljöttek a hegyre, és találkozni akartak ezzel a furcsa Bibliát olvasó és Biblia szerint élő hippivel. Azt mondja ez a prédikátor, Doug Bester, hogy amit van, azt add tovább. Ahol vagy, és amikor vagy, add tovább. Kell-e hozzá sok idő? hogy az ember eljusson arra a pontra, hogy most még nem világítok, és majd most már világítani fogok. Mennyi idő kell hozzá? Egy nap, egy év, 10 év. Mennyi idő kell hozzá?
Jézustól függ.
Jézustól függ? Jó, egy felvetésnek jó, elfogadom.
Egy pillanat.
Egy pillanat. De olyan nagy pillanatokat azért nem látunk magunk körül. Csak kötözködöm. Nekem a kedvenc példám az egy olyan ember, aki éppen meghal. Emlékeztek erre az emberre? Oda volt szegezve Jézus mellé, és ez az ember először szidalmazza Jézust, tehát nem nagyon világít. Aztán, amikor látja Jézust, hogy hogyan viseli a gúnyt, hogyan viseli azt, hogy őt megalázzák, akkor ez az ember mit mond a másiknak? Emlékeztek azokra a mondatokra, amit ez a bizonyos jobbik elítélt, ez a jobblator mond? Mit mond a másiknak? Mi méltán szenvedünk, de ez semmi méltatlan nem cselekedett. Uram, emlékezz meg róla, amikor eljössz. Mit kezdett el azonnal ez a férfi, még ott halálán? Elkezdett világítani. Ugye? Hallgass, mert ő nem ezt érdemli. Ő valaki különleges. Azonnal bizonyságot tesz Krisztusról. Pedig a halálán van, és talán egy fél órával, vagy 20 perccel, vagy nem is tudom mennyi idővel korábban, még ő is ugyanúgy szidalmazta Jézust. Mi volt a titka? Mi a titka ennek a jobblatornak? Teljesen tisztában van vele, hogy halálán van. Akikkel egy csoportban voltam szombatiskolán, emlékszünk erre a gondolatra? Az ember tisztában van vele, hogy halálán van. Hogy az Isten kezében van az élete, és hogyha ebben az állapotban marad, ha az önzésében marad meg, ha nem fogadja el, nem ragadja meg két kézzel azt a kegyelmet, amit Isten felajánl, akkor elveszett. Ez a jobblator, ez megragadta ezt a kegyelmet. Azt mondja, ha befogadtátok Isten kegyelmét, a világosság bennetek van még, az életét hiába valóan leillő jobblatorban is. Fel sem merem tenni azt a kérdést, hogy kell-e hozzá különleges helyzet vagy státusz. Nem szükséges semmi. Isten kegyelmét befogadni, azaz világítani, semmi nem kell hozzá. Csak te magad kell lesz hozzá, csak én magam kellek hozzá, úgy egészben, ahogy vagyok. És hogy tovább folytassuk a gyakorlati kérdéseket, milyen a helyes világítás? Erről is beszélgettetek a csoportokban, ugye? Hogy mit jelent az, hogy igazi világítás és nem igazi? Itt Zakariás könyve 4. fejezetében van egy nagyon különleges ige. Én sokáig hittem azt, hogy világítani a világ felé, az azt jelenti, hogy hangosak és dominánsak a cselekedeteim, és az embereknek a figyelmét felhívom magamra, és látni fogják, hogy milyen jó vagyok, és akkor világítok. Ezért kialakult bennem egy nagyon-nagyon erőteljes, hogy is mondjam, már-már lehengerlő egyéniség. A feleségem szokta azt mondani, hogy hát veled vitatkozni nem éri meg, te mindig győzöl. Aztán Gary Chapmannek, ismeritek Gary Chapmant? Kezembe került egy könyve, nem is jut eszembe a neve, vagyis a címe, de van benne egyetlen egy mondat. Lehet, hogy mindig legyőzöd a társadat, de milyen dolog, ha a társad egy vesztes? Egy vesztessel együtt élni nem olyan nagy élmény, úgyhogy ne akar legyőzni a társadat. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy a világítás erről szól, megmutatom, hogy mi minden van bennem, akár indulattal is, akár lehengerlő, vagy is mondjam, beszédstílussal. Zakariás könyve 4. fejezetében van egy nagyon különleges ige. Ott bemutat egy gyertyatartót, ahogy világít. Ugye a témánál vagyunk, világítás. Zakariás azt kérdezi az angyaltól, aki ott a látomásban kíséri, hogy mi ez a gyertyatartó, mi ez az egész, magyarázd el nekem. Mi ez a fényesség, mi ez az olaj, ami jön. És az angyal csak ennyit mond, elolvashatjátok. Nem tudom, hogy 3. vers, de 4. fejezet megtaláljátok. Az Ószövetség utolsó előtti könyve. Nem erővel, és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ismerjük ezt az igét? Ugye? Világítani nem erővel, és nem hatalommal kell, hanem kinek a lelkével? Az én lelkemmel, vagy a kinek a lelkével világítunk? Annyira egyszerű a kérdés, hogy nem mertek rá válaszolni. Isten lelkével világítunk. Nem a saját egyéniségünkkel, nem a saját meggyőző erőnkkel. És ugye a vége felé közeledve, hogy kérdezzek meg tőletek még valamit. És fel kell tennünk ezt a kérdést is, és merjünk feltenni ezt a kérdést. Ebben az egészben mi a jó nekem? Tehát elmondhatom, hogy ahogy szeretek, úgy világítok, ahogy befogadom Isten kegyelmét, úgy világítok, és egyre jobb vagyok, és stb. És mondhatok ilyen szép szólamokat. Jó ez a hétköznapokban? Mire jó? Miért jó ez nekem? Azon túlmenően, hogy elmondtam, hogy és megértettük együtt, hogy halálra ítéltnek nagyon jól jön az, hogyha azt mondják, hogy nem kell meghalnia. De a továbbiakban, ezen felül, mi van még? Gondolkoztatok ezen? Miért jó világítani? Remélem az elmondottakból azért kiderül, hogy nem azért jó világítani, mert akkor mindenki mutogat rám, hogy lám, ő világít. Ugye? Amikor világítok, akkor nem a saját fényemet adom. Csillagászati kérdés, melyik a legfényesebb csillag az égbolton? Innen a földről nézve, melyik a legfényesebb csillag az égbolton? Az éjszakai égbolton, mielőtt még valaki a napot mondja. Melyik?
Az
esthajnal csillag, bizony. Nagyobb fényereje van, mint bármelyik csillagnak az égen, a földről nézve. Pedig, hogyha egy kicsit belolvastok egy csillagásztankönyvbe, akkor vannak ilyen ekkora csillagok, meg ekkorák, és akkor a nap az ekkora hozzá képes. És ezt szabad szemmel nagyon jól lehet látni ezeket a csillagokat, de hiába a földről nézzük, egyiknek sincs olyan fénye, mint a Vénusznak. Na a Vénusz mekkora csillag? Nagy vagy kicsi, vagy mekkora csillag a Vénusz? Hangosan. A Vénusz nem csillag. A Vénusz a naprendszer, Merkur, Vénusz, Föld, Mars, mi vagyunk a harmadik, ő a második bolygó. Csak egy egyszerű, hétköznapi, 400 fokos felszíni felületű gázbolygó. És azért ő a legvilágosabb csillag az égen, mert nagyon közel van a naphoz. Ő az esthajnal csillag, azért látszik este meg hajnalba, mert a napot követi folyton. Ő a legfényesebb csillag az égen. Mi akkor lehetünk fényes csillagok, hogyha a napot tükrözzük vissza. Ugye mondhatnánk azt, hogy azért jó világítani, mert akkor az emberek rám figyelnek, nem? Amikor az Isten lelke világít bennünk, akkor senki nem fog ránk figyelni. Senki nem fog ránk figyelni. Én nekem megadatott az életben, hogy fél éven keresztül folyamatosan világítottam, de fizikailag. Még egy olyan helyen laktunk, ahol körülöttünk mindenkinek jó a sötét, nem volt a bőre, mint nekünk. Fél éven keresztül, többet tudjátok, hogy fél éven keresztül kint éltünk Afrikában, és nem tudtam úgy kimenni az utcára, hogy ne vegyenek észre. Világítottam. Hát csak azért is, mert hát amúgy is fehérbőrű típus vagyok, és kezdtem megérteni a hollywoodi sztárokat. Nem tudom, láttatok-e már ilyen paparazzi fotókat. Hogyha kimennek az utcára, akkor mindig baseball sapka és napszemüveg. Hihetetlen jó viselet a baseball sapka és napszemüveg, mert nem látják a tekintetedet, és te is el tudsz fordulni egy-két, hogy ne szólítgassanak már le folyton. Keresik a tekintetedet, például úgy, hogy agypénzt, vagy megint csak agypénzt. Főleg ez volt a mondás, mert a fehér ember az gazdag. És megmondom őszintén, nagyon nem akartam világítani. A keresztény embernek valahogy hasonló a helyzete. Nem szabad, hogy a keresztény ember önmagára világítson. Amikor mi világítunk, amikor azt mondja, kelj fel és világosodj, akkor kinek a dicsősége? Az Úr dicsősége, vagyis az Úr hitelessége, az övé támad fel rajtad. Amikor világítunk, akkor Krisztust mutatjuk be. Nem magunkat, nem Erdődi Péter lesz nagyon jó prédikátor, így dadogok előttetek. Remélem, hogy az igére figyeltek, és nem rá. Arra figyeljetek, hogy mit ír az ige. Kelj fel, világíts. Én úgy akarok világítani nektek, hogy Krisztusra mutatok rá. És számomra is az a hiteles keresztény, aki Krisztusra mutat rá. Miért jó ez nekem? Egyrészt, mert nem kerülök célkeresztbe. Krisztus kerül célkeresztbe, ő meg megoldja. Azt mondta, hogy vállalom a felelősséget. Azt mondja, hogy az én nevemért fognak titeket üldözni. Nem önmagatokért, az én nevemért. Majd én vállalom a felelősséget, te csak menj. Azt mondja, hogy bíróságok elé fognak titeket vinni. Ne gondolkodjatok elő, hogy mit beszéltek. Majd én vállalom a felelősséget. Ugye jó ez nekünk? Az ember a felelősségtől szokott nagyon félni. Én legalábbis ilyen típus vagyok. Krisztus vállalja értünk a felelősséget. Sőt, azt mondja, ha világítotok, és az emberek látják ezt a világosságot, akkor kincseket gyűjtötök a mennyben. Tehát, mintha egy bankszámlára folyamatosan gyűjtenénk valamit. Mik ezek a kincsek? Milyen kincseket gyűjtünk mi a mennyben? Aranyat?
Egyet mondjuk, egy jó cselekedet. Egy jó cselekedet.
Mondhatnánk, de a jó cselekedetnek van valami gyümölcse. Milyen kincseket gyűjtünk a mennyben? Kik a kincsek? Most már irányított a kérdés. Így van. Ezek a kincsek emberek. Azt mondja Péter apostol, hogy akiket megváltott, azokat nem ezüstön és aranyon váltott meg, hanem az ő drága vérén. Az ezüstöt és aranyat az emberért adja Krisztus. Amikor kincseket gyűjtünk a mennybe, embereket gyűjtünk a mennybe. Sőt, János apostol az első levele végén nagyon-nagyon különleges fogalmat használ. Nézzétek meg, János első levele legvégén azt mondja, hogy imádkozzatok a bűnösökért. Azokért imádkozzatok, akiknek látjátok, hogy kegyelemre van szüksége. Mert az ilyen ember, aki a másikért imádkozik, itt van egy fordítási kiegészítés, ami teljesen felesleges, majd megtaláljátok. Aki imádkozik a másikért, az életet ad annak. Te lehetsz az, aki életet adsz. Nem a saját életedet, Krisztus életét közvetítheted. Ez azért egy elég jó feladat, nem? Krisztus közvetíteni az embereknek, ez lehet a keresztény karrierünk csúcsa. Nem? A világnak hősökre van szüksége, és Hollywood prezentálja ezeket a hősöket. Megmutatja nekünk, hogy milyen egy igazi hős. Mutat nekünk egy James Bondot, vagy nem is tudom kiket. Csak ezeknek a hősöknek mindig vannak erkölcsi problémáik, hogyha megfigyelitek. Krisztus nem egyedi és egoista hősöket akar belőlünk faragni, hogy te vagy a hős, a többiek nem. Mindannyiunkat egy bizonyos értelemben hősökké, hithősökké akar tenni. Az emberekben ott van az a vágy, hogy szeretnek hősöket látni. Ezért olyan vevő Hollywoodra az egész világ. Nekünk egy olyan másik világot, egy másik hősmodellt kell bemutatnunk, ami így működik, ahogy olvastuk. Azt mondja, kelj fel, világíts. Máshol azt mondja, adj életet másoknak. Adj szeretetet másoknak. Tanítsd az embereket befogadni Krisztus kegyelmét. Légy hiteles. Légy hiteles úgy, amint Isten hiteles. Felolvasom még egyszer, és most már javításokkal. Kelj fel, világíts, mert eljött a világításod ideje, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert íme sötétség borítja a földet, és sűrű felhő a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és hitelessége rajtad megláttatik. Én befejezésül csak ennyit szeretnék nektek mondani. Világítsatok. Amen. Szerető jó atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked, hogy ezen a néven szólíthatunk téged. Hogy te vagy a mi atyánk. És válasz minket, hogy a te fiaid legyünk. És úgy fogadsz el minket, amint vagyunk. Köszönjük neked, hogy ebben áll a te kegyelmet, hogy elfogadsz, amint vagyunk, és átformálsz minket. Hogy nem kell gyötörnünk magunkat, hanem egyenesen hozzád mehetünk. Köszönjük neked, hogy neked nem csak annyi a célod, hogy megtisztíts minket a mi bűneinkből, hanem az is célod, hogy a te dicsőséged, a te fényességed, a te mindenek felett álló tiszta erkölcsi jellemet rajtunk meglátszódjon. Jó atyánk, tudjuk, hogy egyetlen egy napot adsz nekünk mindig, csak a mai napot, és ezért a mai napon kérünk téged, hogy munkálkodj a mi szíveinkben. Hát, hogy megnyíljon a mi szemünk, és meglássuk az igazi világosságot Krisztust, akit elküldtél hozzánk. Kérünk, jó atyánk, taníts minket hiteles keresztényeknek lenni. Nem csak rávilágítani a problémákra és kritizálni önmagunkat vagy egymást, hanem ha felismertük a problémákat, akkor azokat mindenre tudjuk hozni. Azzal a hittel, hogy te mindent képes vagy helyrehozni. Köszönjük neked, jó atyánk, hogy ilyen kiváltságban részesítesz, hogy a te munkatársaid lehetünk. Szeretnénk valóban az emberek figyelmét rád felhívni. Akár az iskolában, a munkánkban, akármilyen élethelyzetbe kerülünk, akármilyen társaságba, mindig rád szeretnénk mutatni. Köszönjük neked, hogy ezt ígéretként vehetjük tőled, és hogy fiad által hozzád jöhetünk. Jézus nevében. Amen.
Amen.